Szeretettel köszöntöm a testvéreket, így a húsvéti ünnepeket követően, nagyhét eseményeit követően, fehér vasárnap ünnepe ez a kereszténységnek. A hagyományok szerint ugye húsvétkor bemerítkeztek a frissen megtért emberek, és egy héti fehér ruhában jártak, és erre emlékezik a kereszténység fehér vasárnapján. Sokkal fontosabb és sokkal mélyebb tartalma az, hogy ne csak külsőségek legyenek ezek az életünkben, hanem igazi tartalom legyen, hogy a szívünk legyen fehér. És azért vagyunk ma itt, hogy Isten igéjét tanulmányozzuk és vizsgáljuk az életünket, hogy vajon hogy is állunk, hol állunk mi, akár ha Izrael történetére visszatekintünk, milyen a mi kapcsolatunk az Istennel, milyen az egyéni, lelki életünk, a megszentelődés útján hogyan haladunk tovább, hisz hétről hétre, amikor itt vagyunk együtt és Isten igéjét tanulmányozunk, az lenne az értelme egy célja, hogy lelkileg növekedjünk, erősödjünk. Illetve Isten igéjének van egy olyan hatása is az életünkre nézve, hogyha vannak kinövéseink, eltéréseink az ő igéjétől, akkor visszaállítson, helyre tegyen bennünket. Hát ilyen megfontolásból olvassuk Isten igéjét, és haladva a már megkezdett tanulmányokkal Nehémiás könyvének a 10. fejezetéhez érkeztünk. Azt látjuk Nehémiás könyvéből, kicsit visszaidézve az elmúlt részeket, olvasottakat, hogy egy lerombolt város, azt látjuk, hogy mennyire tönkre tud menni mindaz, amit Isten elgondolt és elképzelt az Izrael életével kapcsolatosan, és az ördög mennyire tönkre tudja azt tenni, hogyha egy kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk. És valahogy a lelki életünk is, ha a kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk, és gyakorlatilag eltérünk az Isten útjáról, akkor párhuzamokat vonhatunk aközött, hogy Jeruzsálem mennyire lerombolódott, tönkrement, minden tekintetben, gazdaságilag, kulturális szinten, és lelki, szellemi értelemben is, hisz megszűnt az istentisztelet, megszűntek az áldozások, megszűnt a kapcsolat az élő Istennel, ugyanígy láthatjuk azt, hogy ilyen kiszolgáltatottá válik az ember Isten nélkül ebben a mai világban is. Kérdés az, hogy mitől és hogyan áll helyre ez az élet. És azt láttuk, hogy először is kellett valaki, aki segített abban a Jeruzsálem lakóinak, hogy összeszedje őket, és volt egy konkrét határozott látása, amelytől nem tért el, és ez nagyon fontos, hogy ez a látás meglegyen az életünkben. Hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Úgy is fogalmazhatnánk a mai nyelven, hogy az identitásunk. Hívő, keresztény, megtért, újjászületett emberként tudni azt, hogy ki vagyok, hová tartok. Ha nem tudom, ha ebben bizonytalan vagyok, akkor nincs értelme az egésznek. Akkor az egész, amit teszünk és csinálunk, az csak egy körítés. Az énekekben is énekeltük, Krisztus lett a sarokkő, erre építettük föl a lelki házunkat is. Isten azt szeretné, hogy az ő országát építsük. És ahogy felépült Jeruzsálem, úgy szeretné Isten, hogy a mi lelki házunk is fölépüljön és helyre álljon, és tudjunk szolgálni, be tudjuk tölteni a küldetésünket. Izrael életében látjuk ezt, hogy gyakorlatilag a nulláról kellett elkezdeni. Az egyéni életünkben mindenki saját maga vizsgálja meg, hogy hol tart és hol, hogy áll ezzel, de Isten igéje segít abban, hogy amikor összehasonlítjuk az életünket, meglássuk azokat a hiányosságainkat, amelyekben még növekednünk és fejlődnünk kell. Így jutottunk el odáig, hogy felépült a várfal, sikerült kiszorítani az ellenséget, sikerült megszüntetni azt az állapotot, hogy az ellenség kibe járkáljon a városban. Látjuk azt, hogy elindult egy lelki ébredés, hisz odálltak a térre, felolvasták a törvényt, visszaemlékeztek arra, hogy ez volt a kiindulási pont, hogy Isten erre hívta el őket, hogy szolgálják. És megnézték, hogy mennyire eltértek ettől. És amikor olvasták az Isten ígéjét, kezdtek helyreállni az életek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Isten ígéjét olyan módon olvassuk, tanulmányozzuk, azzal a hittel, azzal a bizalommal, amelyekben nem kérdőjelek vannak. A megkérdőjelezett ige sosem fog hatást kiváltani az életünkre, pozitív hatást, hanem mindig negatív hatást fog kiváltani. Az ördög, emlékezünk már az Édenkertben is, az embernek a legnagyobb kísértése ez volt, hogy valóban ezt mondta az Isten, megkérdőjelezni az Isten szavát. Ha megkérdőjelezzük az Isten szavát, akkor teljesen más irányba fogunk elmenni. Éppen ezért mindig azt kell vizsgáljuk, amikor tanulmányozzuk az Isten ígéjét, hogy hiszek én ebben? Elfogadom én ezt? El tudom én ezt így fogadni? Van-e bizalmam ebben? A mai igénk, a mai szakaszunk erről fog szólni, és így jutottunk el a tizedik részhez, amelyből verseket fogok idézni. Az első verset már mindenkinek nagyon ajánlanám, hisz azt olvasok itt az első versben, mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, melyeket pecséttel láttak el vezetőink, lévitáink és papjaink. Az iratot pecséttel látták el, és jön egy hosszú felsorolás azokról a vezetőkről, akik hitelességükkel, nevükkel, tetteikkel bizonyították azt, hogy komolyan veszik mindazt, ami itt történt. Komolyan veszik azt a változást, ami bekövetkezett az Izrael életében. Azt kell látnunk, hogy Izrael gyakorlatilag egy nagy nyilvánosság keretében megvallja az ő hitét. Az első kérdésem az, hogy mennyire vállaljuk föl a hitünket? Mennyire mondhatjuk el azt, hogy itt van az én életem, tessék, betekinthető, bárki számára látható, itt van az én élő hitem. Vagy elrejtjük, eltakargatjuk ezt a hitet, ezt a hívő életet, csak ki ne derüljön, csak meg ne tudják az osztálytársak a munkahelyen, a csapatban, és még lehetne ragozni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem lehet elrejteni a vék alá a világosságot. A hegyen épített város, annak tündökölnie kell, annak látszadnia kell. Tehát, ha Isten útján vagy, kedves testvérem, és hívő életet akarsz élni itt ezen a földön, akkor a hit életed az nem magánügy, hanem publikus. Mindenki számára látható kell legyen. Ezért Pál apostol tanít és figyelmeztet bennünket, hogy úgy éljünk, hogy az emberek ez alapján fognak megítélni bennünket. Emlékszem, hogy különböző élethelyzetekben a világ jobban tudja azt, amit a hívőknek nem lehet. Voltam már olyan szituációban, amikor próbáltak provokálni emberek, és akkor mondták, hogy de nektek hívőknek ez nem lehet. Igen, a világ ezt sokkal jobban tudja, mint ahogy ezt megéli, vagy cselekszi. Nekünk ezekre a dolgokra oda kell figyelnünk. A lelki életünknek, a szellemi életünknek és a jellemünknek együtt kell fejlődnie. Ez a megszentelődés, amelyre az Úr az újjászületés, a megtérés után, a bemerítkezést követően elhívott bennünket. Ez az életünknek a hosszabbik szakasza, az a felkészülési időszak, amely egészen addig fog tartani, amíg vele nem találkozunk, vagy amíg ő vissza nem jön. Itt azt látjuk, hogy készek voltak fölvállalni, és írásban is rögzíteni, hogy elkötelezik magukat abban, hogy Isten gyermekei legyenek. Nem is olyan rég a gyülekezetünkben van egy olyan szokás, hogy az új tagokkal aláíratunk egy küldetésnyilatkozatot, amelyben megismerhetik azt, hogy mit vállalnak azzal, hogy a gyülekezetünk tagjai legyenek. Valaki föltette ezt a kérdést, hogy mire van erre szükség. Ezek csak formaságok meg papírok. A mai világban a formaságok nélkül nem nagyon tudnánk létezni, és akárhová megyünk, gondoljunk csak arra, hogyha bankkártyánkkal vásárolunk, azt is alá kell írnunk, hitelesítenünk kell, hogy valóban én voltam az, aki vásároltam a kártyámmal, és ezt megőrzik, és esetleg ezt felhozzák ellenem, hogy, vagy mellettem, attól függ, hogy milyen helyzetek alakulnak ki. Az írásnak a felelősségvállalásban van szerepe. Teljesen mindegy, hogy papír vagy szóban mondjuk, én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy felelősséget vállalunk a kijelentéseinkért, azokért, amiket mondunk, hogy az szerint éljük az életünket. A bemerítkezés egy nyilvános vallástétel az emberek előtt, amikor megvalljuk a hitünket. És innen indulunk, ez az alap. Az, aki nem tudja ezt fölvállalni, az talán mondhatnám azt, hogy még nem érett meg arra, hogy az Isten útját, az Isten országát komolyan vegye. Mindnyájan, legtöbben, akik itt vagyunk, fölvállaltuk ezt. Kérdés az, hogy hol tartunk ma. Hogy ma mennyire gondoljuk ezt komolyan. Mennyire foglalkoztat ez bennünket, hogy megéljük a hitünket. Általánosságban szeretjük követni Istent, szeretjük azt mondani, hogy én hiszek ebben, én hiszek abban, én hiszem azt, hogy Isten ezt kirendeli, azt megoldja, de amikor arról van szó, hogy konkrétan, speciális helyzetekben hogyan éljük meg a hitünket, akkor vannak némi fenntartásaink. Akkor szoktuk azt mondani, hogy ez magánügy, ez az én problémám, ez az én gondom, majd én megoldom. Szeretnék négy olyan területet elétek hozni, testvéreim, az ige alapján, amely nem magánügy, nem csak az én dolgom, hanem mindnyájunk ügye, és előrébb visz bennünket, hogy megéljük azt a bizalmat, amelyet Isten vár tőlünk, mint gyermekeitől. Picit ugrok az első 28 verset kihagyva, hisz itt részletesen a vezetőknek a neveit olvashatjuk, akik pecsétjükkel, illetve írásukkal ellátták ezt a kötelezettséget. Ugye mondhatnánk azt is, hogy ez új évkor is nagyon aktuális lett volna ez az ige, mert új évkor szoktunk fogadalmakat tenni az Istennek, és ezeket az ígéreteket megtesszük, aztán tart valameddig. Általában igen hamar abban maradnak ezek az ígéretek, ezek a fogadalomtételek. Szeretném azt világossá tenni, és ennek nincsenek szükségei olyan ígéretekre, olyan fogadalomtételekre, amelyeket nem tartunk meg. Általában mi azt nagyon szeretjük, hogy szabályokat hozzunk. Spurgeon azt mondta, hogy az a tapasztalata, hogy minél több szabályt hozott az életében, hogy mit nem fog tenni, meg hogy fogja élni az életét, a hívő életét, annál több bűnt követett el. És ezt megfontolásra szánom, hogy a testvérek is gondolják végig. Amikor valami úgy kezdődik, hogy nem teheted ezt, vagy nem csinálhatod ezt, ez már rég rossz. Azért nem teszem, mert. Azért határolódok el, mert. Azért választom ezt, mert. Az én Istenem. Mert én benne bízok. Mert én hozzáragaszkodom. Nem azért nem megyek el színházba vasárnap délelőtt, mert nem tehetem meg, hanem azért, mert nekem Isten sokkal fontosabb. A testvéri közösség fontosabb annál, mint ami ott van. És ha innen indulunk ki, akkor elkezdődik egy olyan bizalom kapcsolat kiépülni Isten is köztem is, ezáltal a gyülekezet tagjai között is, amely az épülésünkre válik. És minden egyes élethelyzet
egy döntést követel részünkről.
Tehát Isten nem olyan ígéreteket vár, amiket ne tudnánk teljesíteni. És itt sem arról van szó, hogy olyan ígéreteket hoztak ezek a vezetők, amiket nem tudtak teljesíteni. Amit inkább arról van szó, hogy oda szánták magukat. Ahogy Pál apostol Rómaiakhoz írott levelében azt mondja a 12. fejezetben, szánjátok oda magatokat, a ti testeteket élő és égő áldozatul. És ez nagyon fontos, hogy az oda szánásunkban határozottak legyünk és megmaradjunk. Mert ez a hívő élet, hogy hoztam egy döntést Krisztus mellett, és megmaradok mellette, akármi történjen is. Hát nézzük, hogy gyakorlatilag hogyan működik ez. Négy terület által bemutatva. 29. verstől olvasom. A nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák és mindazok, akik a tartományok népeitől elkülönültek az Isten törvényéhez csatlakoztak, feleségeikkel, fiaikkal és leányaikkal együtt, mindenki, aki csak érett esző volt. Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküdtettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgája Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Nem adjuk lányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő lányaikat nem veszük feleségül fiainknak. Pár gondolatot hadd emeljek ki ebből a szakaszból. Az első az, hogy a nép többi része, a papok, a léviták, kapuőrök, az énekesek. Ugye az előkelőkről, a vezetőkről volt szó az első versben, hogy ők írásban is rögzítették, hogy Isten törvényéhez ragaszkodnak, de a nép maradéka, a többi része is elhatározta, és itt, ahogy olvassuk, eskü alatt vallották, hogy az Isten törvényéhez fognak ragaszkodni. Megtérés, az újjáéledés, a megújulás, az mindig azt eredményezi, hogy az ember elkezd az Isten igéjéhez ragaszkodni. Kedves testvérem, ez az első pont, amit meg kell vizsgáljunk az életünkben. Hogy állunk ezzel? Hogy állsz te ezzel? Hogy állok én ezzel? És nagyon megható az ebben a történetben, hogy nem egy kioktatásról van szó, nem arról beszél Nehémiát, hogy testvéreim, nektek valamit meg kell tenni, hanem arról beszél, hogy meg kell tennünk, együtt tették meg. A vezetőkkel együtt. Elkötelezték magukat még jobban, hogy az Isten törvénye szerint fognak élni. Már itt látjuk, hogy az egyik eltérés, az egyik fő probléma az volt, hogy Izrael népe nem az Isten törvénye szerint élt. Hol tartunk mi ezzel? Isten törvénye szerint, Isten igéje szerint élünk mindenben. Ezt mindenki maga válaszolja meg. A másik gondolat, amit ebből a szakaszból szeretnék kiemelni, hogy betartjuk az Isten parancsolatait, végzését és rendelkezését. Testvérek, ezek a mózesi törvények, ezek a hétköznapokat is nagyon érintették. Nem csak arról volt szó, hogy áldozni kellett, voltak ünnepnapok, ott volt a templomi szolgálat, amely visszaállt, helyreállt, és abba részt venni, hanem a mózesi törvények igen szigorúak voltak, igen aprólékosak, igen részletesek voltak, és a hétköznapokat is érintették. És azt mondták ezek az emberek, ezt is vállaljuk. Ezt is vállaljuk. És nagyon érdekes, hogy a motiváció mi lehetett, hogy miért vállalják ezt. Mert nem az a kérdés, hogy mit vállalunk, hanem az, hogy miért teszünk. Azt mondja Isten igéje, hogy mindaz, amit hitből teszünk, az áldás lesz az életünkre vonatkozólag. Amit nem hitből teszünk, azt jobban meg se tesszük.
Ilyen a gyülekezetbe járás, ilyen a gyülekezetben való szolgálat is. Ha csak rutinból teszünk, ha csak azért teszünk, mert elvárják az emberek, ha csak azért teszünk, hogy lássák, hogy én is csinálok valamit, már rossz. Az alapmotiváció, azt látjuk, hogy azért, mert Istenhez akartak ragaszkodni. És nem volt más útjuk, nem volt más lehetőség. Isten azt mondta, hogy választ a halált és az életet. Ha az életet választod, akkor az én törvényeim szerint, az én parancsolataim szerint kell élned. Te is választasz. Én is választok, kedves testvérem. Természetesen jól hangzik az, hogy az életet választjuk. De fölvállaljuk-e mindazt, amit Isten kér, vár tőlünk? Hogyha az élet útján indultál el, akkor az ő törvénye szerint kell élned, amelyek nem külsőségek elsősorban, mert Isten azt mondja, hogy az én törvényemet a szívükbe írom. Engedem el, hogy Isten fölírja ezeket a szíveimben. Vagy azt mondom, hogy Uram, én szeretlek, én bízok benned úgy amblok, de ezt a területet nem, ezt én nem adom oda neked. Te ezt nem felügyelheted. Ez a parancsolat nem vonatkozik erre. És mindig fölülírjuk az Isten törvényét. Pedig Isten azt szeretné, hogy ez abból a háladásból, abból a mély szeretetből, abból a hitből, abból a bizalomból fakadna, amely az ő vele való kapcsolatára jellemző. És azért cselekszük, azért tesszük meg, mert őt választottuk. Sőt, ha stílusos akarok lenni, azért, mert ő előbb választott minket. Az első terület, amelyben Isten helyreállító munkáját látjuk a Izrael életében, az a kapcsolatokra vonatkozik. Hisz úgy folytatódik ez a szakasz, hogy elköteleztük magunkat abban is, hogy nem adjuk lányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő lányokat nem veszük feleségül fiainknak. Ugye abban a kultúrában, abban az időben, de még a mai korszakban is bizonyos kultúrákra még jellemző, ha bár egyre kevésbé, hogy a szülők döntik el, hogy a gyerekek kivel fognak házasságra lépni, kivel kötnek házasságot, és hát megvannak a különböző szempontok, hogy mi alapján. Abban az időszakban is a szülők döntötték el az izraeli kultúrára, és ez volt a jellemző, hogy a szülők választották meg, hogy kihez fogják a gyermekeiket hozzáadni, vagy feleséget szerezni. És azt látjuk, hogy Isten, amit elvárt ezen a területen, a mózesi törvények, rendelkezések alapján az volt, hogy Isten azt szerette volna, hogy ez a nép ne vegyüljön össze más népekkel. Tiszta maradjon. Elkötelezett legyen Isten iránt. Ehelyett azt látjuk, hogy az idegenekkel kötöttek házasságot. És ez még nem lett volna baj. De mindig azt látjuk Izrael történetében, akár Sámson és Delila történeténél, akár Salamon példáját hozhatnám, hogy az idegen kapcsolatok, a felemás iga, az mindig negatívként hatott Izrael életére. Elferdítette is Izrael szívét Istentől, a bálványok felé. Mindig ezt látjuk. Isten ezért óvja az ő népét az ilyen vegyes házasságoktól. Hogyan értelmezzük ezt az igét ma, a mi kultúránkban, a ma, mostani helyzetben? Ugye Pál apostol tanít bennünket abban, hogy ne legyünk fele másigában másokkal. Nem azért, mert nincsenek jobb emberek a nem keresztények között, vagy netalán a keresztények között ne lennének rossz emberek, vagy nehéz természetű emberek, hanem azért, mert teljesen más az irányvonal. Más a cél. Egy halott ember egy élővel hogyan tudna együtt működni? És tudom, hogy sokszor látszólag sokkal könnyebb. És az Isten kegyelme az, amikor esetleg egy ilyen kapcsolatban Isten azt mondja, hogy a házastáson keresztül megszentelem a másik felet. Megtér a másik fél. Nagyon kicsi az az arány, amely statisztikailag kimutatható, hogy ezek a házasságok ilyen pozitív történetként végződnek. Legtöbb esetben a hívő ember elsodródik az Istentől, a gyülekezettől, és éli a maga kis életét. Izrael fiai fontosnak tartották, hogy a párkapcsolatukban is az isteni útmutatást vegyék szem előtt. És ez a kérdés, hogy vajon megbízok-e az Istenben? Ugye milyen nehéz ma a párkapcsolat, és látjuk, hogy szenvednek a fiataljaink, azok, akik itt nőnek föl a gyülekezetben, azok, akik elkötelezik magukat Istennek, láthatóan, szemmel láthatóan látjuk, hogy ez egy különös kísértési terület. De itt az a kérdés, hogy van-e bizalom? Miben bátorítjuk mi felnőttek, tapasztaltak idősebbek? Egyszer egy hölgy megkereste, ha nem tévedek, Moodyt, de Spurgeont és Moodyt időnként összekeverem, úgyhogy valamelyikőjük lehetett, és talán Moody volt mégis, akinek elmondta az ő helyzetét, problémáját, hogy nem talált férjet, és most lenne valaki, de hát az nem hívő ember. És Moody felállt egy székre, és a következőket mondta. A felemás iga az olyan, mint amit most én teszek. Itt állok a széken, a magaslaton, és megpróbálok fölhúzni. De nem megy. És utána megkérdezte a hölgyet, hogy próbálja lehúzni őt. Az már ment. A magunk erejéből nem fogunk tudni sose fölemelni embereket. Nem erre vagyunk hivatottak. Ez az Isten munkája. És ezt meg pedig előre nem tudjuk, hogy az Istennél kinél adatik meg, hogy az Isten hozzásegíti őt. De az esetek többsége arról tesz tanúságot, hogy könnyebb lehúzni az ilyen embert. Hogy állunk ezzel a kérdéssel? Hogyan bátorítjuk? Milyen tanácsot adunk a fiataljainknak? Hiszek Istenben? Bízok is benne? Van-e bizalmam, hogy Isten meg tudja oldani ezt a kérdést? És természetesen szeretném, hogyha ezt a történetet, ezt a részét a történetet nem csak a párkapcsolatra korlátoznánk le, hanem az egyéb kapcsolatainkra is. Kivel hogyan vagyunk? Mennyire jelenik meg a kapcsolatainkban az Isten munkája, a hívő élet? És tapasztalt talán régebb óta házas embereknek az életéről is szól ez a történet, hogy újból elkötelezni magam, nem csak hűséget fogadni a másik iránt, hanem elkötelezni abban, hogy a mi kapcsolatunkban Isten az első. Hány meg hány olyan házasság megy tönkre, mert nem Isten vált elsővé a kapcsolatokban. Nagyon fontos, és talán egyre jobban tapasztaljuk ezt, amikor a válások időszakát, korszakát éljük át, és lehet ezt külsőleg szabályozni, de hát ez olyan, mint amikor megreped az abroncs, és egy idő után lehullanak. Az, amit így erőlteten próbálunk összetartani, az előbb-utóbb eltörik, és tönkre megy. Az Isten helyreállító munkája kell a házasságokban, a párkapcsolatokban ott legyen ahhoz, hogy tovább lehessen munkálkodni. Ezek az emberek elkötelezték magukat, hogy ezt a területet is Istenre bízzák. Van-e bátorságot, kedves testvérem, akár olyan szinten is, aki felemásigában vagy, mert menet közben tértél meg, hogy az Úrra bízz ezt a területet. És van-e olyan kapcsolatod az Istennel, hogy kibírja ezeket a próbákat, nehézségeket, amikor neked döntened kell, hogy az Isten házába jössz, vagy kiszolgálod a férjedet, a feleségedet, aki a világ szerint éli az életét. Ezek nagyon komoly és sokszor etikai kérdéseket is vetnek fel. Itt azt olvassuk, hogy ezek az emberek hoztak egy döntést, egy igen komoly és mély döntést, hogy Istenre bízzák az életüket ezen a területen. A másik terület a munka vagy az üzlet. Így olvassuk az ígéket, ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján vagy más ünnepnapokon. A hetedik évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Jól ismerjük a helyzetet, Izrael földművelésből élt ebben az időszakban. Isten elébük tárta azokat a lehetőségeket, amelyek úgymond egyfajta biztonságot és szabadságot biztosít az ő népének. Ilyen volt a hetedik nap, amely arról szólt, hogy 6 napon át munkák, vagy a hetedik napon pihenj meg, szánd az Úrra azt az időt, add az Úrnak azt a napot. Ilyen volt a hetedik év, ugye, a hetedik évben gyakorlatilag bevetetlenül hagyták a földeket, azért, hogy pihenjenek a földek. És ilyen volt az elengedés éve is, amikor akár az adósságot vagy a rabszolgákat el kellett engedni a hetedik évben. És az a kérdés, hogy miért torzult ez el? Mi vár fontosabbá, mint az Isten? Az egyéni ambíciók, az üzleti lehetőségek, a karrierépítés? Ugye, hogy ezek nem is olyan könnyűek? Amikor választanunk kell munkahelyek között. Hogyan működnek ma a munkahelyek? Vannak bizonyos munkahelyek, amelyek eltaszítanak, elszakítanak a családtól, mert kizsigerelik a munkavállalókat. És neked döntened kell, testvére, és nekünk döntenünk kell, hogy mit választunk. Hogyan tudom az Úrra bízni? De ha nem vállalom el azt a munkát, ha nem keresek annyi pénzt, nem lesz házunk, és lehetne sorolni az aggodalmainkat, amelyben azt mondjuk, hogy Uram, hát valamit tennem kell a családomért. Jön az Úr, és fölteszi a kérdést. És nem hagyod, hogy én tegyek valamit, érted? Hiszek az Úrban, de szeretem magam megoldani ezeket. Vagy karriert építek, és azt mondom, Uram, most nincs időm rád. Sem tudok veled foglalkozni, sem tudok a gyülekezetbe menni, nem veszed észre, karriert építek. Építem a saját karrieremet, építem a gyermekeim karrierét, építem a családom jövőjét. Mi válik fontosabbá? Sokszor úgy vagyunk ezzel, mint a kártyavár építéssel. Észre se vesszük, hogy mennyi picike kis dolog kell ahhoz, hogy az egész összeomoljon. És amikor Isten néha tanít és figyelmeztet és megenged dolgokat az életünkben, akkor ott vagyunk itt egy cserépedény, amely összetört, és rázzuk a fejünket, és azt mondjuk, nem értjük az Istent. Miért engedi ezt meg? Miért engedte meg? Miért engedte meg, hogy beteg legyek? Miért engedte meg, hogy levágják a lábamat vagy a kezemet? Pedig olyan jó kosaras lehettem volna, vagy olyan jó focista lehettem volna. Nem értjük. És nem veszük észre, hogy sokszor az Isten a nagyobb csapástól akar megóvni bennünket. Oda tudod-e bízni a munkádat, az üzletedet, a karrieredet, az Úrra? Hogy ő rendelkezzen vele. Hogy ő vezessen ebben. Hogy mit vállaljál. Hogy mi mellett dönts.
És ez nem zárja ki azt, hogy ne lehetne vállalkozásod, nem zárja ki azt, hogy ne kereshetnél sok pénzt.
De itt is igaz, Isten igazsága. Keresétek először az Isten országát, és minden egyéb megadatik. Mibe fekteted, testvérem, az energiádat? Nagyon sajnálom azokat a fiatalokat, akik telve vannak tehetsége, talentumokkal, és nem a gyülekezeti szolgálatban kamatoztatják, hanem onnan kivonulva építik a saját életüket. És nem veszik észre, hogy hogyan távolodnak el, akár egy közösségtől, akár magától, Istentől is.
Mit ér az ember, ha az egész világot megnyeri? Mit érsz vele, hogyha te leszel a legjobb kosaras, a legjobb focista, a legtöbbet kereső ember,
ha lelkedben kárt vallasz? Ha kívül maradsz az Isten országán? Megérte? Testvéreim, azért vagyunk itt, hogy egyúttal odálljunk mi is Izrael fiaihoz, és azt mondjuk, hogy ezt a területet is az Úrra akarom bízni. A gyerekeim életét is az Úrra akarom bízni. És szülők, nagyszülők, imádkozzatok azért, hogy a gyerekeitek, ha nem is hívők, de olyan döntéseket tudjanak hozni, akár a munkahelyek, amely nem kiégeti őket, nem tönkreteszi őket mentálisan, lelkileg, családilag, szellemileg, hanem békesség és áldás lesz ez. Mert Isten azért adta a munkát, hogy örvendezünk, és azért van munkahelyünk, és megköszönjük, és állodásra veszünk, hogy ezáltal is Isten szolgáljuk. És a munkahelyeden is Isten gyermeke kell, hogy legyél. Bizonyságot téve, hogy te az Isten fia vagy.
Visszaemlékszem az egyik történetre, hát gyerekként hogy éli meg az ember ezt a szombat-vasárnap kérdést. Nem volt ritka az én koromban, gyermekkoromban, hogy szombaton is kellett menni iskolába. Ezt úgy vettük, hogy a szülők is mentek dolgozni, hát időnként mi is elmentünk. Különböző feladatokat láttunk el ilyenkor, vittünk parktakarítás, különböző ilyen társadalmi munkára hívtak be bennünket. Volt, amikor oktatás is volt. Igen ám, de egyszer igen kiakasztott az engem, baptista gyerekként, hogy vasárnap is be kell menni, gesztenyét gyűjteni. Nem láttam az értelmét. És én tüntetőleg felálltam, és mondtam, hogy én nem megyek vasárnap. Hát ugye a tanító néni még ez abban a korszakban volt, amikor hát nagy megbecsüléssel vettük, hogyha úttörő nyakkendőt kaptunk, és mi is úttörők lehetünk, azonnal levette a nyakkendőt, és két hétre elzárta. Egyfajta megszégyenítés volt ez akkoriban az osztálytársak előtt. Én akkor ezt gyerekként, igazából nem is a lelki-szellemi jelentőségét figyelembe véve, csak egyszer, mint egy szokást, mint kulturális kérdést kezeltem, és értettem meg, de fölvállaltam. És az a kérdés, hogy te vajon fölvállalod-e, testvérem? Te, aki jobban tudod ennek a lelki-szellemi tartalmát. Nem arról van szó, hogy nem szabad csinálnunk dolgokat vasárnap, hanem az a kérdés, hogy mit választunk. Hogy mi a jobb. Mert vannak helyzetek, és van, amikor egy vasárnap, amikor bemész a munkahelyedre, Isten előkészít egy jó beszélgetést, és többet ér, mint itt ülni és fogyasztani a levegőt, meg meghallgatni a prédikációt, és azt mondani, hát ez is ért valamit, és hazamenni, és nem történik semmi. Tehát nem szabályok, nem törvényeket akarok itt elétek tárni,
hanem mi az, ami hitből fakad az életedben. Mi az, amit azért teszel, mert szereted az Úr Jézust, és szereted ezt a közösséget. Ezt vizsgáljátok, és ezt vizsgáljuk meg az ilyen helyzetekben. És amikor döntési lehetőségeink vannak, akkor tegyük azt, amit az Úr Jézus mondott Márta és Mária esetében, hogy ő pedig a jobb részt választotta. És ha van lehetőséged a jobbat választani, hát a civil életben is, a hétköznapokban is mindig arra törekszünk, hogy a jobbat vegyük meg. Ha megtehetjük, akkor mindig a jobbra szavazunk. Nem a jobbikra, hanem a jobb dolgokra. Tedd meg ezt lelki értelemben is, a legjobbat választ. A harmadik terület, hát az a kényes terület, amiről nem nagyon szeretünk beszélni, és erre sokan szokták azt mondani, hogy na ez az, ami tényleg a magánügyem, így folytatódik. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára, a sorba rakott kenyerekre, az állandó ételáldozatra és az állandó égő áldozatra a nyugalom napjáin, újholdkor, a megszabott ünnepeken, továbbá a szent adományokra és a vétek áldozatokra, hogy engesztelést szerezzenek Izraelnek, és minden munkára Istenünk házánál. Mi papok, léviták és a nép sorsot vetettünk, hogy az áldozathoz szükséges fát családonként beholjuk Istenünk házába évről évre a megszabott időben, hogy égjen a tűz Istenünknek, az Úrnak az oltárán, ahogyan az elő van írva a törvényben. Bevisszük földünknek első termését, és mindenféle gyümölcsfának az első termését évről évre az Úrházába. Elsőszülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan elő van írva a törvényben. Marháink és juhaink elsőszülötteit bevisszük Istenünk házába, a papoknak, akik szolgálatot végeznek Istenünk házában. Kenyértésztánknak, mindenféle gyümölcsfáknak, a mustának és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba, a papoknak földünkről, a tizedet pedig a lévitáknak. És a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden földművelő városban. Egy ároni pap legyen a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet. A léviták pedig vigyék be a tizednek a tizedét Istenünk házába, a kincstár kamrájaiba. Ezekbe a kamrákba kell bevinniük Izrael fiainak és Lévi fiainak a felajánlott gabonát, mustot és az olajat, mert ott vannak a szent edények, meg a szolgálatot végző papok, a kapuőrök és az énekesek. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Ezt az utolsó mondatot különösképpen aláhúztam, hogy nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Hogy állsz az anyagiakkal, a pénztárcáddal? Bízol az Úrban. Ezek az emberek két dolgot ismertek föl. Az egyik az, hogy minden Istentől van, és Istennek ajánlják fel a legjobbat, az elsőt, amit kapnak, hisz Isten illeti meg. Adni az Úrnak. A másik a konkrét szükségleteknek a felismerése. A különböző helyzeteknek a felismerése, ahol lehetőség van az adakozásra, ahol anyagilag is lehet segíteni. Az első kérdés, hadd emeljem ki egy kicsit, adni az Úrnak. Nem tudom, hogy itt mennyire szokták énekelni a testvérek, de van az az ének, mindenem az Úrnak adom, mindenem az övé. És tudom, hogy nagyon gyakran elvisszük ezt abba az irányba, hogy odaadjuk az időnket, az energiánkat az Úrnak, de most egy kicsit hadd emeljem ki azt, amiről az ige beszél, tabuként esetleg előhozható itt is, vagy bárhol. Mert ez nem tabu, erről Isten igéje beszélt. Hogy a pénzeddel, az anyagi javaiddal hogyan szolgálsz Istennek? Nem nekem, nem a Baptista Egyháznak, nem a gyülekezetnek, Istennek. Odaadod-e azt, ami az Istené? Amikor Jézust provokálták az emberek, hogy mit kell adni a császárnak, akkor Jézus fölvette ezt a pénzérmét, megnézte és azt mondta, ami a császári, az a császári, ami pedig az Isteni, azt adjátok az Istennek. Sokszor azt tapasztalom, testvéreim, és nagyon fájdalmas és siralmas ez az állapot, hogy hívő emberek betartják a földi törvényeket, befizetik az adójukat, Istennek pedig adnak valamit. Valamit a maradékból. Mi a szemlélet? Hogy viszonyulsz ezekhez a dolgokhoz? Isten adja az anyagi javakat? Ő áldott meg vele? Vannak családok, akik azt mondják, hogy előbb kifizetem a tartozásaimat, adósságaimat, kifizetem ezt a számlákat, utána, ha marad valami, akkor azt odaadom a gyülekezetnek. Nem a gyülekezetnek kell idad. Add Istennek azt, ami az Istené. Őt illeti meg. Milyen a hitünk? Milyen a hitünk? Rámerek-e állni hittel az Istenre, hogy az anyagi területet is oda bízom. És azt mondom, hogy az, ami esetleg kevés, Uram, azt te úgyis kipótolod. Azt te úgyis kipótolod. Jézus azt mondja, hogy az az özvegyasszony, aki csak két fillért tett a perselbe, az mindenkinél többet áldozott, mert mindenét odaadta. Odaadta mindenét. Oda tudod-e adni mindenedet az Úrnak? Másik, hogy észreveszük-e a szükségleteket. Mai nyelven úgy is fogalmazhatnánk, hogy szociálisan érzékenyek vagyunk-e. Meglátjuk-e a szükségben lévő személyeket, embereket, és segítünk-e? Megnyílik a pénztárcánk. Itt részletesen olvashattuk, hogy milyen szükségletek jöttek elő az Isten házában, és elkötelezték magukat ezek az emberek, hogy odaadják, hogy ehhez tartják magukat, hogy ezerint fognak élni. Miért? Azért, mert áldás lesz rajta. Azért, mert áldás lesz rajta. Bízunk Istenre pénzügyi területünket, az anyagiainkat, hisz mindent tőle kapunk. És egyik barátom mondta azt, hogy világiként nagyon sok pénzt keresett, persze nem tisztességes úton, sokat játszott itt a piros, hol a piros az utcákon, tizenvalahány nyelven tudja. Azt mondja, olyan pénzeket kereste meg, ami más egy év alatt nem keres meg annyit egy hónapban, ő annyit összeszedett, de azt mondja, egy éjszaka el is megy. Az ördög, amit ad, az visszarabolja duplán. Anyagi kudarc. Nagyon sok család anyagilag tönkre megy, mert nem Istenre bízák ezt a területet az életükben. Kullogni akarsz a számláid után? Vagy hagyod, hogy az Úr rendezze a dolgokat? És természetesen Isten bölcsességet is ad arra, hogy hogyan osszuk be a pénzünket, hogy mi legyen fontosabb számunkra. Hogy meddig takarózunk, hogy meddig vegyünk föl hiteleket, hogy ne menjünk bele meggondolatlan dolgokba, hogy ne menjünk el kezesnek, és lehetne sorolni a példabeszédek könyvéből, nagyon sok praktikumot föl lehetne hozni ide. Nem ez a célja most a mai szolgálatnak. A kérdés csak az, hogy az Úrra tudod-e bízni. Bíz az Úrra a te ügyedet, a te dolgaidat. És ő tanácsol és segít, és kipótolja mindazt, amire szükségünk van. Negyedik terület, az már átnyúlik a 11. részre. A népvezetői Jeruzsálemben telepedtek le, a nép többi részére pedig sorsot vetettek azért, hogy minden 10 ember közül egy Jeruzsálembe költözzék, és a Szentvárosban lakik, a többi 9 pedig maradjon a maga városában. Mindazokat, akik önként vállalkoztak arra, hogy Jeruzsálemben letelepedjenek, áldotta a nép. Hát nem értjük. Mi is a gond ezzel? Miért kellett sorsot vetni, hogy Jeruzsálembe költözzenek az emberek? Hát gondoljunk arra, hogy milyen állapotok voltak Jeruzsálemben. Ki akart egy olyan városban lakni, ki akar ma Ózdon lakni, és még soron lakni bizonyos településeket, ahol színesek az emberek, ahol bűnöző életmód van, és lehetne sorolni, hogy milyen társadalmi gondok és problémák vannak. Ki akar egy ilyen városban lakni? Senki. Még a hívő ember sem. Na de ha Isten azt mondja, hogy ott legyél, én ott akarlak téged látni, én oda hívtalak el. Hadd osszam meg testvéreim zárásként pár gondolat még, a személyes bizonyságom volt. Annak idején, amikor összeházasodtunk a feleségemmel, és terveztük emberileg a jövőnket, sokat imádkoztunk, ez egy olyan időszak volt, amikor Budapesten éltünk mind a ketten, meg volt a munkánk, feleségemnek jó munkahelye volt, vagy viszonylag jó munkahelye volt, jól érezte magát benne, meg volt az anyagi biztonság, ami kell egy nőnek, és vártuk, hogy mi lesz a jövő. És oda ajándékoztuk a nyarunkat a szolgálatra, mondván, hogy fiatal házasok vagyunk, ahova Isten hív bennünket, elmegyünk szolgálni. És várjuk, hogy szeptembertől hogy legyen. És hát különböző helyeken szolgáltunk, el voltunk gyakorlatilag, felértünk azt a kis tartalékat, ami volt, és vártuk, hogy mi legyen. És Isten megszólított, hogy jöjjek Miskolcra, jöjjünk Miskolcra szolgálni. Még akkor nem lelkipásztorként, hanem csak jöjjünk a fiatal Krisztusértal. Szűz Sándor volt akkor, meghív volt teológus a belvárosi gyülekezetben, és én a fiatal Krisztusértnél dolgoztam, hogy jöjjünk és építsük ki az ifjúsági missziót itt a térségben. Persze jönnek ilyenkor a kérdések, hol lakunk, miből élünk meg. Hát fiatalként nagyon egyszerű válaszok voltak, majd lakunk valahol, albérletet keresünk, meg majd keresünk munkát és valamiből megélünk. Természetesen ez nem volt ennyire egyszerű, azért, mert sokat beszélgettünk, megimádkoztuk, de meghoztuk a döntést, hogy mi szeptembertől Szűz Sándorékkal együtt leköltözünk Miskolcra is. Hangsúlyoznám, nem Szűz Sándornak, nem a belvárosi gyülekezetnek, hanem Istennek ajánljuk a szolgálatunkat, és mit Miskolcon úgy érezzük, hogy Isten ebbe az irányba vezet bennünket. 2 év nagyon nehéz időszakunk volt. Szirvai testvéreknek köszönhetően megoldódott a szállásunk, albéleti helyünk volt, de kegyetlen volt testvérek. Se munka. Gondoltuk, hogy a régió, ugye baptista emberek tulajdonában van, talán könnyebb elhelyezkednünk. Semmi nem jött össze. Szegény feleségem ott tartott, hogy bőgött, hogy 2 évig, 2 éven keresztül egy normális munka nem adatott meg. Elment ő a Simvába is dolgozni, begyulladt a keze, nem végezhette. Valahogy úgy azt éreztük, hogy Uram, ide hoztál minket a pusztába, nagy semmibe. Ráadásul abban a városban, amit abszolút nem szeretünk. Isten próbára tett. Nem voltam lelkipász. A szüleim azon voltak kiakadva, hogy a karrierem idézőjelben, a lelkipásztori karrieremmel mi lesz. 2 év után Isten kimunkálta. Felavattak, elvállaltam az hírmai gyülekezetet. Szépen lassan felépült az életünk. Testvérem, nem azt mondom, hogy könnyű döntést hozni, meg felelőtlenül kell családos emberként döntéseket hozni, hogy hol lakjunk, hová menjünk, hova költözzünk. De egy nagyon fontos történetet hadd helyezzek a testvérek szívére. Rút könyve, tudjátok, hogy kezdődik? Elmentek Moab földjére. Elvesztette az anyagi egzisztenciáját, elvesztette a férjét, a gyerekeit. Tehát lehet menni a kívánság földjére, De ha nem az Úrtól van, akkor elveszted mindenedet. És ez nekem komoly tanulság, főleg akkor, amikor azon gondolkodtam, hogy esetleg külföldre mehetnénk mi is dolgozni, és hogy hol a helyünk. Isten ott akar látni, a helyeden. Van, akinek van elhívása külföldre, jobb anyagi körülmények között, és van, akit Isten alkalmassá tesz, hangsúlyozom, arra, hogy akár Indiába menjen, akár szegények közé menjen. Mindenkinek egyéni elhívása. Én csak azt a kérdést akarom föltenni. Elkérted az Úrtól, hogy hol a helyed? Hogy hol akar téged látni? Hol a lakóhelyed? Nagyon becsülöm és áldom azokat az embereket, ahogy itt az igében olvastuk, akik úgy hozták meg a döntésüket. Itt maradok a szülőfalumban azért. Nem azért, mert hogy itt karriert építek. Nem azért, hogy apukát, anyukát ápoljam, hanem azért, mert tudom, hogy a gyülekezetben szükség van rám. Nagyon becsülöm az ilyen embereket. Le a kalappal. Akik azért nem mentek el, és azért nem értek nagyobb lehetőségekkel, mert abba a gyülekezetben van elhívások, és ott szolgálják az Istent. Én nem tudom, kinek mi az elhívása, nem is rám tartozik ez a része. De azt látom, hogy az emberek, a vezetők elsőként meghozták ezt a döntést. Jeruzsálembe költöznek. Abba a városba, amit nem szívesen akartak abban az időben az emberek. De tudjátok miért, testvérek? Jeruzsálemben volt a lelki központ. Ha nem lettek volna emberek, szolgálattevők, akkor nem ment volna az Isten tisztelet. Nem működött volna. És én szeretném mindenkinek a szívére helyezni, aki ezelőtt áll, vagy a gyermekei állnak ilyen helyzet előtt, hogy imádkozzátok meg nagyon. És az első szempont legyen az, hogy az Urat akarom követni. Az Urat akarom szolgálni, a lakóhelyemen is. Oda vigyen az Úr, ahol én őt ott szolgálni tudom. A talentumjaimmal, az anyagi javaimmal, és a kapcsolataimon keresztül is az ő áldása legyen. Ezt kívánom mindenkinek teljes szívemből, és ahogy látjuk ezt, hogy ez Izraelnek a felemelkedését jelentette, úgy adja meg az Úr, hogy a családoknak, a gyülekezetnek a felemelkedését jelentse ez a döntés. Amen.